Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Ézsaiás próféta könyvének 29. fejezetéből jelölte ki egyházunk a mai vasárnapra, és így szól hozzánk Isten igéje a 17. és 24. versek közül a következőképpen. Már csak kevés idő van hátra, és Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavát, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosok az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnoknak és elpusztul a csúfolódó. Kiírtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyben, és törbe ejtik azt, aki megmeri fedni őket a kapuban, és mindenféle ürüggyel megfosztják jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók bevonják a tanúságot. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, több párhuzamot is felfedezni vélek a kijelölt oltár előtti olvasmány, illetve az igehirdetési alapige között. Mert hogy az olvasmányban a süketnéma meggyógyítását olvastuk Jézus Urunktól, itt meg Ézsaiás arról beszél, hogy eljön majd az a nap, amikor a vakok látnak, amikor a némák, vagy hát a némák is elkezdenek beszélni, és érezni fogják az igének a súlyát. És nem csak ezen párhuzam miatt tartom fontosnak felállítani a két igét egymás mellé, hanem azért is, mert van egy olyan párhuzam ennek a két ige szakasznak, illetve az Új Szövetségnek, helyesebben mondva, és ennek az ige szakasznak, ami a magyar fordításban egy picit elsikkad. Azzal kezdődik az Ézsaiási igehirdetési alapige, hogy már csak kevés idő van hátra. És nem jön ki a magyar fordítás miatt, hiszen az Ószövetségi szöveget héberről fordítjuk, a görög új szövetséget pedig görögről fordítjuk, de az a helyzet, hogy az Új Szövetségben Jézus ennek a mondatnak kétszer is használja a tükörfordítását János evangéliumában, ami a magyar fordításban már nem jön vissza. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. János evangéliumának 14. fejezetéből és a 16. fejezetéből olvastam fel egy-egy mondatot. Miért érdemes ezt a két Jézusi mondatot, a süketnéma meggyógyítását, meg Ézsaiás proféciáját egymás mellé tenni? Kezdjük Ézsaiással. Ha a testvérek felcsapják a Bibliát, és megnézik a kijelölt ige szakasznak a környezetét, akkor ilyen címeket fogunk találni a revidiált újfordítású Bibliában legalábbis, hogy jövendülés Samária pusztulásáról, Jeruzsálem papjainak és profétáinak bűne, Jeruzsálem ostroma és szabadulása, a nép elvakultságának következménye, és akkor ezek csak a címek a szakaszok fölött. Történelmileg abban a helyzetben vagyunk, amikor a zsidóság még nincs a babiloni fogságban, de az utolsó akkordokat pengedjük előtte. És az utókor bölcsességével persze könnyű megmondani, hogy ez milyen logikai, okokozati összefüggések miatt áll elő az, amit mi majd babiloni fogságnak tekintünk, illetve tartunk és hívunk, de most egy picit ezt dobjuk ki, mert ez az utókor bölcsessége. Ézsaiás akkor mondja ezeket a sorokat, amikor még nem vagyunk a fogságban, de Egyiptom már felsorakozott, Babilon már felsorakozott, amikor sorra váltják egymást a bábkirályok, amikor kiszámíthatatlan az, hogy mit hoz a holnap, Mert valójában nem csak az a baj, hogy a két szuperhatalom megindult, hanem az a baj, hogy ez nem egy frontális támadás, hanem előtte megy a politikai pingpong, mennek a befolyásolási kísérletek, és valójában ők nem egymással akarnak háborozni, hanem azt szeretnék elérni, hogy a térség kis népei szépen háborozzanak, értük. Aztán ők meg majd a zavarosban halásznak. És akkor erre még nyugodtan csavarjuk rá azt a tényt, hogy a zsidóság nem egységes. Nem egységes, mert kevesen maradtak azok, akik szeretnének kitartani az Isten mellett, és nagyon sokan vannak azok, akik a különböző külhoni bálványok és istenek előtt hódolnak. És akkor még lehetne egy csomó repedést felvázolni ebből a korszakból. És akkor mi az egyéni embernek a szemszöge ebben a helyzetben? Ma még kimentünk a fiammal elvégezni a zöld munkát a mezőre. Holnap lehet, hogy elviszik katonának. Vagy azon a mezőn fognak tábort verni a seregek. Ma még együtt van a család. Mi van holnap? Már vannak, akiket elvittek. Hova? Nem posztoltak a Facebookon, hogy minden rendben. Fegyveresek kísérték őket keletre. És ebben a helyzetben egyszer csak azt mondja Ézsaiás, hogy Libánon kerté válik, és a kert eltűnet látszik. Jön a boldog jövő. És jön az emberi nézőpont, kedves testvérek, teljesen jogosan, a kiszámíthatatlanság kellős közepébe, hogy de Ézsaiás, miről beszélsz? Hát itt minden jön, csak a boldog jövő, nem? Hát nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem, hogy holnap, ma este. Hova fordul a történelem kereke éppen a fejünk fölött? Hihetetlenül a nagy feszültségek vannak, és azt gondolom, hogy nagyon nagy lelki terheket róvó feszültségek vannak ebben a korszakban, ha a személyes nézőpontokat és dimenziókat megérezzük egy picit a szöveg meg a történelem súlya alatt. És akkor itt szeretnék átkanyarodni egy picit Jézus mondataira, hogy még egy kis idő. Amikor ezeket a mondatokat Jézus elmondja János evangéliumában, akkor a tanítványoknak azt gondolom, hogy a fejében nem áll össze az a tény, hogy ő már egyébként a kereszt halálra készül. Jézus fejében meg összeáll az, hogy a tanítványok fejében valószínűleg ez még nem állt össze. Ő pontosan tudja, hogy itt majd lesz, aki megtagadja, lesz olyan, aki elfut, lesz olyan, aki gyászolva ugyanbár, de ott lesz a kereszt tövében, de hogy ezek az emberek több éves tanítói kísérés után meg fognak inogni. És hogyha egy picit bele képzeljük magunkat az ő élethelyzetükbe, akkor itt megint nagyon sok kiszámíthatatlan tényező van jelen. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. És ezek után keresztre feszítik a mestert. Melyikünk az, aki ebben az élethelyzetben egyből azt tudná mondani, hogy nyugi, nincs semmi baj, tudjuk, hogy feltámad. Hát megmondta. 12-ből jelent a valáson nulla, aki ezt kimerte volna mondani. Mert az emberi nézőpont az, ami az, hogy biztatott bennünket az életre, aztán kivégzik. Mesél nekünk az Isten szeretetéről, és kivégzik. Hol jön itt a boldog jövő? Ami szintén benne van a Jézusi igehirdetésben, hogy még egy kis idő, mégis nem láttok engem, de ti megláttok engem, és én élek, és ti is élni fogtok. Hol van ebben a boldog jövő? Hát most végezték ki a mestert. Ráadásul nem csak ilyen csip-csup kivégzéssel, hogy gyorsan letudtuk, hanem a korszak egyik legdrasztikusabb kivégzési módszerével, ami felér az ember kínzással. És nem látják a boldog jövőt. Vannak nekünk tehát akkor a fogságnak drámai pillanatai, amik éppen kialakulóban vannak. Vannak nekünk tanítványi kríziseink, amik nem csak azt gondolom, hogy a 12-re, de ránk is nagyon sokszor igazak, mikor a keresztövében állunk meg, és mellette pedig ott van az, hogy Efata, azaz nyíj meg. Hadd kanyarodjak egy picit vissza a boldog jövő felől Ézsaiás soraihoz. Azt mondja Ézsaiás, hogy örvendezni fognak Izrael szentje előtt az alázatosak és a legszegényebbek, mert vége lesz a zsarnoknak, elpusztul a csúfolódó. Kiírtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyben, és törbeejtik azt, aki megmeri fedni őket a kapuban, és mindenféle ürüggyel megfosztják jogától az igazat. Ha ezt a héber szöveget a maga történelmi kontextusában olvasom, akkor Ézsaiás itt a mindenféle hazát eláruló zsidó pártoskodás ellen szól, meg Babilon ellen szól. Ha meg megnézem azt, hogy a héber egy nagyon érdekes nyelv egyébként, nem olyan egyszerű, igeragozásokkal dolgozik, mint a legtöbb európid nyelv, sőt, igazából nem is nevezném európidnak a héber nyelvet. Tehát, hogyha megnézem, hogy milyen ragozást használnak itt az igéknél az eredeti héber szövegben, akkor egyértelműen kiderül, hogy ebben a zsarnok elpusztításában, meg a csúfolódó elpusztításában, meg a gonoszoknak és a vétkeseknek az elpusztításában nem az ember fog dolgozni. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt Ézsaiás azt mondja, hogy srácok, nyugodjunk meg, igen, most elmegyünk a babiloni fogságba, de majd egyszer jön ám az a rendszer, amit mindenki bosszút áll. Nem. Itt az Isten fog közbeszólni. És akkor csak úgy jelezném, hogy itt beszél Ézsaiás egy peres ügyről. Ki az, aki bennünket vádol az Isten előtt? Ki az, aki bennünket fogságban tart a bűneinken keresztül? Ki az, aki próbálja az igazat is elbizonytalanítani annyira, hogy ő nem is tartozik az Istenhez, és neki reménysége sincsen? És akkor ezek után kanyarodjunk vissza Jézushoz. Mert az ézsaiási ige hirdetés az abban a történelmi kontextusban valóban szól, amíg be nem következett babiloni fogság végéről, és ígéri azt a zsidóknak, hogy jön a boldog jövő. De, mivel ez egy Szentlélektől ihletett ige hirdetés, ezért ez túlnéz ezen a történelmi kontextuson. És nekünk is beszél. És hogyha ezt párhuzamba tesszük Jézussal, meg a süket néma meggyógyításával, akkor egyből azt fogjuk látni, hogy valójában ezek a történetek nekünk vonnak le konklúziókat. Egy kis idő még. Mi szeretjük az időt ilyen lineálisan felfogni, hogy az halad előre. És akkor szeretünk néha a jelenünkből visszanézni a múltra, és nagy okos dolgokat levonni konklúzióként az utókor bölcsességével. Néha elfeledve azt, hogy egyébként előre mi sem látunk. És sok esetben a saját jelenünket sem látjuk objektíven, hát mert abban meg ugye benne vagyunk. És innentől kezdve nem lehet objektíven nézni azt a jelent, mert az a miénk, a szubjektív nézőpont. És mit akarok ebből levonni konklúzióként, amikor azt mondja Ézsaiás, hogy egy kis idő még és Libanon kertje zöldé válik. Amikor azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy még egy kis idő, mégis a világ többé nem lát engem, akkor nem a mi idő felfogásunkból indul ki az Úr, hanem a sajátjából. Abból az idő felfogásból, ami nem percben, órában, meg évezredekben gondolkodik, hanem az örök élet reménységében, meg az irgalomban, meg a kegyelemben. Ha mi azt állítjuk, kedves testvérek, hogy az Isten a mindenség Istene, akkor azt is állítanunk kell, hogy az emberi mélységek fölött is ő van jelen. És az emberi dimenzióban semmi sem tart örökké. Nem tartott örökké Babilon, pedig hihetetlen félelmetes erőkkel érkezett. Nem tartott örökké Egyiptom, pedig szintén hihetetlenül félelmetes erőkkel érkezett. Nem tartott örökké a Római Birodalom, meg a feudalizmus, tehát semmilyen társadalmi berendezkedés a miénk sem fog örökké tartani földi keretek között, és nem tart örökké alapvetően egyetlen egy betegség sem, meg egyetlen egy emberi mélypont és mélység sem tart örökké. A földi dimenzióban mindennek van vége. Ami viszont biztos, hogy az Isten irgalmának, meg a kegyelmének nincs. A babiloni fogság, ha őszintén kanyarodok rá arra, hogy mit állít róla az Ószövetség, akkor azt kell mondanom, hogy ez a zsidók nyakasságának a következménye. És nyakasság alatt nem azt értem, hogy ők makacson vitatkoztak sokszor egyébként lényegtelen kérdéseken, hanem azt értem, hogy nem az Istenre figyeltek. És ennek a következménye. És néha a fejünkben nekünk is van egy ilyen ítélő Isten kép, aki büntet, meg ver az Isten, hallom sokszor ezt a kifejezést, mikor baj van, miért ver engem az Isten, és milyen izgalmas, hogy el fogja küldeni a zsidókat Isten a babiloni fogságba, de mielőtt még ez megtörténne, Ézsaiás a káosz közepén azt mondja, hogy egy kis idő még és Libanon kerté válik. Jön a boldog jövő. Ha ezt történelmi perspektívába rakom, vagy nézem, akkor ott azok a zsidók, akik gyerek fejjel elkerülnek a fogságba, jó esetben idős fejjel kerülnek vissza Izrael területére. Tehát az emberileg nézve egyáltalán nem kis idő. De az Istennek az. És az Isten azt is tudja, hogy hogyan fogja ezt az egészet kézben tartani. Mert az Isten ott volt az aggastyán Ábrahámmal, amikor elhívta, ott volt a csaló Jákobbal, amikor elkezdte őt bajnokká faragni, ott volt Józseffel a kútban meg a börtönmélyén, ott volt a zsidókkal, amikor vályogot kellett taposni Egyiptomban, és ott van a zsidókkal akkor is, amikor a zsidók azért kerülnek Babilonba, mert nem az Istenre figyelnek. Egy kis idő még, és a világ nem lát engem. Higgyük el azt, hogy az Isten most is itt van velünk. Hogy a Krisztus azért érkezett, hogy velünk legyen. Vannak emberi mélységeink, de hogyha azt mondjuk, hogy az Isten a mindenség Istene, akkor higgyük el azt, hogy a mi mélységeinknek is ő az Istene. Ha azt mondjuk, hogy az Isten a kegyelem Istene, akkor higgyük el azt, hogy amikor az emberi kegyetlenség pusztít a világban, az Isten akkor is kegyelemmel van jelen és áll meg felettünk. Nem emberi időfelfogás alapján, nem emberi történelem szemlélet alapján, és nem társadalmi berendezkedések függvényében, hanem azért, mert az Istennek az irgalma és a kegyelme a lényege. Teljesen mindegy, hogy éppen hol vagyunk ezekben az emberi dimenziókban. Az az igazság, kedves testvérek, hogy a szabadulás az a rabság túloldala. A feltámadás az a kereszt túloldala. És ne ijedjünk meg akkor, amikor mi még csak a keresztet látjuk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te alkalmassá tudod tenni azt, akit elhívsz. Ne engedd, hogy a kételjeink elbizonytalanítsanak bennünket az elhívásunkban. Te nem csak a süket néma fülét és száját oldod meg. Meg tudod oldani a mi lelkünknek a bilincseit is. Hogy tényleg meghalljunk téged, hogy meg tudjunk vallani téged. Ne engedd a kísértéseinknek, a bűneink fölött sokszor megfogalmazó bűntudatnak, hogy elhitessék velünk azt, hogy mi nem tartozhatunk az irgalmadba. Bűnbánattal terelj bennünket a bűnbocsánatba. És mondd nekünk is azt, hogy Efata, nyílj meg. Nyílj meg előttem, nyílj meg értem, nyílj meg a szeretetemre, kegyelmemre és irgalmamra. És mutasd meg azt, hogy ez nem az emberi dimenzió függvénye. Mert Te ott vagy akkor, amikor magason szárnyalunk, és ott vagy velünk akkor is, amikor zuhanunk. Így tarts meg bennünket kegyelmedben. Amen.